Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 18. részéből olvassuk Istenünk igéjét. Lukács evangéliumának 18. részéből a 9. verstől olvassuk a 14. versig. Tehát Lukács evangéliuma 18. része, 9. verstől a 14. versig. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma is visszaemlékezhetünk a te feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált, és dicsőségben mennybe mentél. Ülsz az Atya Istennek jobbján, és onnan vagy eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Köszönjük te néked, hogy most feltámadott úrként várhatunk vissza téged ebben az űrzavaros világban, amiben élnünk kell. Köszönjük néked, hogy te lehetsz a mi kapaszkodónk, úgy a megváltásunk tekintetében, mint a megmaradásunk, az üdvösségünk tekintetébe. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk a bűneinkkel, bűnbocsánatot kérve. Köszönjük, ha megtettük ezt, bocsánatot nyertünk, és ha újra megtesszük, újra bocsánatot nyerünk. Köszönjük, hogy te vagy, aki megtartasz a hit útján, a keskeny úton, amelynek a végállomása, a mennyei dicsőség, az Isten országa. Légy áldott, hogy velünk vagy, kegyelmesen, szeretettel. Köszönjük te néked, hogy nem azért hoztál ki minket a bűneinkből, hogy aztán hagyjál elveszni, hanem megtartasz bennünket hatalmas szereteteddel. Köszönjük néked, hogy te benned magasztalhatjuk a megváltónkat is. Köszönjük néked nagy pénteket, a keresztet, ami állt ott a kereszt, adta a Golgotán. Köszönjük te néked, hogy ott eleget tettél érettünk, és a te áldozatod elég a megmaradásunkhoz. Szeretnénk most is alázatosan beléd kapaszkodni, rád bízni magunkat, bűnösként a te kegyelmedbe kapaszkodni, és így folytatni majd az utunkat. Kérünk, erősíts meg a kegyelem bizonyosságában, szereteted fenségében, dicsőségében, örökkévaló, megmentő erejében. Kérünk, áld meg mai Isten tiszteletünket, és mindazok Isten tiszteletét, akik ma körülötted gyűlnek, és téged magasztalnak. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 173. énekünket, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Lelkünk, testünk, Isten.
Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 18. részéből olvassuk, a felolvasott ige szakaszból, ennek a 9. versétől a 12. verséig. Leülve hallgassátok meg Istenünk igéit. Tehát a felolvasott ige szakaszból Lukács evangélium a 18. részéből a 9. verstől a 12. versig ezt olvassuk. Némelyek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Kedves testvéreim, mindmáig, a világ végéig a legnagyobb kérdés, hogy egy ember, akit valamilyen helytelen tett miatt lelkiismeret furdalás kínoz, hogyan tanál bocsánatra, megtisztulásra, igazságra, békességre. Hogyan szüntetheti meg bűntudatát, lelkiismeret furdalását. Erre a kérdésre az emberek különböző önmegváltási technikákat találtak ki és gyakorolnak, amikben nagy segítségükre van a pszichológia. Ugye kér bocsánatot az emberektől, mondják, talán megbocsátnak, és akkor megkönnyebbedik az, hogy magadnak is megbocsáthass. Feloldozhatod akkor magadat a vétked súlya alól, a bűntudatod alól. Aztán van, amikor azt mondják, hogy igazolható az a bűn, amit tettél, igazold magad valami egyéni vagy közösségi érdekkel, másokra mutogatása, mert ők vittek bele téged. Vagy azt mondják, hogy nem nagy dolog ez, bagatelizáld, ami nyugtalanít, hasonlítsd össze, hogy mások náladnál sokkal gonoszabb dolgokat visznek véghez, és nyugodj meg, nincs nagy baj. Mások azt mondják, hogy igyekezz jóvá tenni, amit elrontottál, és akkor, ha 50-50 lesz a dolog, akkor minden oké. Hát nagyjából ilyen módszerekkel próbálja sok-sok ember megváltani magát a bűntudatától, a lelkiismeret furdalásától, és bocsánatot találni a maga számára, más szóval megigazítani önmagát, önmaga és mások előtt is. A legtöbb embernek azért manapság eszébe nem jut, hogy tulajdonképpen nem csupán önmaguk vagy embertársaik ellen vétkeztek, hanem elsősorban Isten ellen. És a legnagyobb kérdés az nem az, hogy hogyan bocsáthatok meg magamnak, vagy hogy hogyan juthatok hozzá mások megbocsátásához, hogyan igazíthatnak meg engem mások, vagy én önmagamat, hanem az, hogy miképp lehetek Isten színe előtt igaz emberré. Tőle hogyan nyerhetek bocsánatot. Mert mire megyek azzal, hogy emberek megbocsátottak, vagy én önmagamnak megbocsátottam, és immár úgy gondolom, hogy a magam vagy mások szemében is igaz ember vagyok, de Isten szemében nem vagyok igaz, joggal haragszik rám, és von majd igazságos ítéletre. Jézus ebben a felolvasott példázatban azt hiszem, hogy erre a létkérdésre válaszol, és azért mondom létkérdésnek, mert ha Isten létezik, akkor aki ellene vétkezik, a törvényét megszegve, az megfosztja magát egész földi életére nézve is Isten áldásaitól. A halál pillanatában meg az örök kárhozatra fog jutni. Ha valaki meg az Isten bocsánatát elnyerte, és az ő szemébe igaz, akkor áldás lesz az életén, és végül majd az örök üdvösségre fog jutni. Vagyis egyszerű a dolog, mert egész létünknek a boldogsága, békessége, teljessége múlik azon, hogy a Szent Isten bocsánatát megkapjuk-e, ő megigazít-e bennünket, vagy nem. De hát a kérdés, hogy hogyan jutunk hozzá az ő megbocsátásához, az ő megigazító ítéletéhez. Hát Jézus erre válaszol ebben a példázatban, amelyik szól, hát mondjuk minnyájunkhoz, de Jézus nem minnyájunknak mondta, hanem azoknak, itt azt olvassuk mindjárt az elején, akik magukban elbizakodtak, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették. Nekik mondta ezt a példázatot elsősorban. Hát ez nem csak a farizeusoknak, mármint a született farizeusoknak szólt abban az időben se, hanem másoknak is, akik nem tartoztak esetleg közéjük, és hát mi se született farizeusok vagyunk, nem tartozunk a farizeusok pártjához, mi is mások közé tartozunk, hát lehet, hogy még nekünk is szól. Akik azt hiszik magukban, hogy ők igazak, és másokat lenéznek, és semmibe se vesznek. Na nézzük egy kicsit közelebbről ezt a példázatot, amelyben több szempontból is érintettek lehetünk, vagy vagyunk. Először is a farizeusokra szeretném a figyelmeteket vezetni, mert ebben a mostani istentiszteletben a példázatbeli farizeussal foglalkoznánk, majd ha Isten éltet minket, jövő vasárnap a vámszedőre is kitérünk. Kik voltak egyáltalán ezek a farizeusok? Kérdezem először. Ez, ahogy bizonyára többen is tudjátok, egy zsidó szekta volt tulajdonképpen, így Airesisnek nevezik az apostolok cselekedeteiben őket. Enyhébben fogalmazom, mert ennek egy kicsit ilyen negatív felhangja van ennek a szekta szónak, egy vallási párt, egy vallási irányzat, egy vallási mozgalom volt a zsidók között. Jézus korában ugye sokszor találkozunk velük, de nem akkoriban kezdődött az ő történetük, hanem sokkal korábban. Ők gyakorlatilag már vagy 3 évszázada meghatározták a zsidók vallási és hát egy közösségi életét. Annak idején, amikor visszatértek a zsidók a babiloni fogságból, akkor hát elindult közöttük a hászidoknak, a kegyeseknek a mozgalma, akik azt mondták, hogy ahhoz, hogy elkerüljünk egy a babiloni fogsághoz hasonló nemzeti tragédiát, törekedni kell az egész népünknek arra, hogy az Isten igéjét, a Tórát betartsuk. És hát elkezdték a Tórát kutatni, értelmezni, sok magyarázat született az évtizedek, aztán évszázadok során, amiket hozzá kapcsoltak az eredeti bibliai szövegekhez. Ezt úgy nevezték, ezt a hagyományanyagot később, hogy az atyák hagyományai. Ezeket tehát a Tórát és az atyai hagyományokat ők frissen tartották, és amikor a zsidókra rá törtek a pogányságnak a hullámai, tekintettel arra, hogy Krisztus előtt a második században megszállták őket a hellén uralkodók, és el akarták terjeszteni közöttük a hellénizmust, vagyis az akkori pogányságot, akkor az ellenük való harc élére tulajdonképpen ezek a farizeusok álltak. A farizeusok vallási pártja volt, aki állandóan ott jött-ment ugye a nép között, és állandóan mondták az embereknek, hogy ti csak tartsátok be a törvényt, a Tórát, és az atyai hagyományokat, és ne engedjétek magatokat elvilágiasítani, ne engedjétek, hogy a pogányság megint elborítson benneteket. És ők maguk igyekeztek példát adni az embereknek, hogy így kell betartani a Tórát, nézzetek reánk, mi megmutatjuk nektek, ti is így tartsátok be a Tórát. Tehát ezek az emberek abban az időben elég pozitív emberek voltak, hogy így mondjam, a zsidóságnak pozitív emberei, de hát mire Jézus korába éltek, valami megváltozott. Noha tanításaikat Jézus is elismerte, és azt mondta egyszer a tanítványainak is, hogy amit tanítanak, azt fontoljátok meg, de azért ne kövessétek őket mégse abba, ahogy élnek. Mert hát olyan módon éltek ezek a Jézus korabeli farizeusok, ami hát több szempontból is kifogásolható volt. Noha ebben az időben is ők voltak a Tórának és az atyai hagyományoknak a legnagyobb ismerői, és igyekeztek is ezt betartani, mégis valahogyan elhajlottak attól, amit Isten tulajdonképpen akart. Példának okáért mondom, hogy nagyon erősen arra törekedtek, hogy az Isten törvénye által előírt dolgoknak külsőleg megfeleljenek, látszatra megfeleljenek. Látszatra nem volt náluk igazabb ember Izraelbe. Mert ők az Isten akaratát, a Tórát, sőt még azon túlmenő, de ahhoz hozzácsatolt atyai hagyományokat is a lehető legpontosabban, legaprólékosabban igyekeztek betartani. Hogy lássák ezt az emberek rajtuk. Valahogy a példaadásból egy ilyen, egyszer csak fontosabb lett számukra a külsőség, a látszat. Hogy amit látnak az emberek, az megfeleljen a Tórának. Aztán eközben, hogy ők mit csinálnak, mit nem csinálnak, azzal már nem annyira foglalkoztak. Azt olvassuk itt Jézus kapcsán egyik történetben, hogy az Úr Jézust elkezdték gúnyolni, megvetni, amikor a pénzről beszélt, és hogy megjegyzést olvasunk ott Lukács tollából, mert a farizeusok a pénz szerelmesei voltak. Pénzszeretők voltak. Ők kifelé azt mutatták, hogy ők az Isten legnagyobb tisztelői, de magukba a pénzt bálványozták. És ez a kettősség, ez sajnos bennük rejlett. Itt ebben a történetben is itt látunk egy farizeust, aki ott a templomba imádkozik, és ott Isten előtt is, meg emberek előtt is mutogatja a maga nagy kegyességét és szentségét. Eközben az egész motivuma tulajdonképpen a dicsvágy. Mert az emberek dicséretére, dicsőségre, vagy őrá nézzenek föl az emberek. Erre vágyott. De a dicsvágyat azt nem tiltotta úgymond a törvény. Ez egy bűn volt, amit ő a törvény betartása leple alá dugott szépen. Hogy ne, hát ezzel nem foglalkoztak. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy a törvény betartása mögé próbálták rejteni a bűneiket. Aztán nagyon, ha már itt a törvényt emlegetem, akkor a törvényhez való viszonyuk is valahogy eltorzult. Mert Isten tényleg adta a törvényét a népének, de azt nem azért adta, hogy annak betartása által a nép megigazítsa magát előtte, hanem azért, hogy a törvény belenézzenek, próbálják betartani, de rájöjjenek arra, hogy nem tudjuk betartani. És alázkodjanak meg miatta, és aztán nagy alázattal a szívükbe vigyék Istennek az áldozatokat a templomba, hogy az áldozat vérért bocsásson meg nekik Isten, és fogadja el őket. De valahogy a farizeusok valahogy az áldozatokat úgy elsöpörték, és arra gondolt, nem söpörték el úgy formálisan, csinálták ők ezeket, csak valahogy azt kezdték gondolni, hogy mi a törvényt betartjuk, és akkor Isten ennél fogva minket igazaknak tekint, mert mi úgy élünk, ahogy ő elvárja. Ez már visszaélés volt a törvénnyel. Visszaélés volt a törvény, mint ahogy az is visszaélés volt a törvénnyel, hogy ők, mivel a törvényt betartották, eljutottak oda, hogy akik nem tartották be a törvényt, azokat mélyen megvetették. Ugye itt is már olvasok Lukásnál, hogy másokat semmibe se vettek. Mert mi ilyen Isten tisztelő, kegyes emberek vagyunk, hogy betartjuk az ő törvényeit, és bezzeg itt vannak körülöttünk mindezek az emberek, akik meg nem tartják be a fene az órukat. Miféle emberek ezek? Megvetették őket, lenézték őket, semmibe se vették az embereket maguk körül. Tehát ilyen értelemben el is különültek. Van, aki azt mondja, hogy a nevük az azt jelenti, hogy elkülönültek. Mert elkülönítették magukat ugye a többi emberektől, akik körülöttük éltek. Mert ők nem olyanok, mint mi. De itt nem csak erről volt szó, hanem egyenesen azt mondták, hogy mi hozzájuk se érünk, vagy nehogy véletlenül hozzánk érjenek ezek az egyéb emberek, mert még minket beszennyeznek, bemocskolnak, és midrás leszünk, tisztátalanok leszünk. Tehát ez az elkülönülésük, ez elképesztő volt. Itt is azt olvassuk, hogy a farizeus megállván, így módon imádkozik. Megállván, majd mindjárt rátérek erre is, hogy ott úgy külön állt, nehogy véletlenül valaki hozzáérjen a többiek közül. Ők úgy gondolták, hogy akik ővelük egyet értenek, azok a haverim, így nevezték őket, a haverim, ugye a haverok, ezek a haverim, aki meg nem értett velük együtt, meg nem az ő útjukon járt, az meg ám ha árec, az a föld népe. Így nevezték őket, ti csak a föld népe vagytok. De vannak a haverim, azok. Tehát ugye a társadalmat, a zsidó társadalmat is tulajdonképpen kétfelé vágták, és hát ők voltak a kritérium. Na most, hát ez is most micsoda? Hát nem csodáljuk, hogy ezekkel az emberekkel az Úr Jézus számtalan alkalommal összeütközött. Nem mindegyikkel, nem mindegyik volt ilyen, de a legnagyobb részük ilyen volt, ahogy elmondtam. És Jézus körül állandóan ott lebzseltek, ott hallgatták, ott vizslatták, mindig ez a céljuk, hogy valamit kivegyenek a szavaiból, vagy a tetteiből, ami miatt beleköthetnek. Ezt se úgy mondtad, ahogy a törvény mondja, vagy az atyai hagyomány tanítja. Azt se úgy mondtad, nem ezt kellett volna csinálni, hanem más kellett volna csinálni. Állandóan kötözködtek Jézussal, egészen odáig eljutottak, hogy még a halálában is ugye részesek voltak. Ők voltak az egyik társulat, aki elintézte, hogy Jézust a keresztfára juttassák. És a gyűlöletük Jézus iránt oly magasra hágott, hogy még Jézus halálával, de a feltámadása után is még megmaradt, és kiterjesztették ezt a gyűlöletet ugye a keresztjénekre, a Krisztus követőire is. És hát közöttük volt Pál, Saulus, aki a legnagyobb keresztény üldözők közé tartozott, mielőtt Jézussal találkozott volna, és meg nem tért. Tehát testvérek, ezek az emberek jól indultak, illetve hát az irányzatuk jól indult, aztán utána az irányzatuk sajnos ugye elromlott. Rossz irányba mentek. Valóban egy szekta lett belőlük. Olyan emberek, akik hát a látszatra adtak, vallásos látszat meglegyen, az, hogy a szívünkben mi van, az már nem érdekes. Olyan emberek, akik a törvényt rosszul használták, mert arra használták fel, hogy azáltal maguk betartása által magukat Isten előtt úgymond igazakká tegyék, megigazítsák. És ráadásul, mivel ők ezen az úton jártak, eljutottak oda, hogy aki nem tartozott közéjük, azt mélyen lenézték, megvetették és semmibe se vették. Egy ilyen önigazult társaság volt ez. Sőt, már úgy mondhatnám, hogy elviselhetetlenül önigazult társaság, aki összeütközött az Úr Jézus Krisztussal. Frontálisan karamboloztak, hogy így mondjam. Na nézzük akkor ezt a farizeust, aki ennek a társulatnak volt az egyik jeles képviselője. Nézzük, hogy hol imádkozott ez az ember. Olvassuk, hogy felment a templomba ő is. A vámszedő is felmentek, mindig felment a templom, föl kellett menni, ugye Jeruzsálemben fel kellett menni, felmentek a templomba. Isten elé járulnak, mert Isten ott volt a trónszéke, Isten elé járul imádságban. Azt olvassuk a farizeusról, hogy úgy megáll Isten előtt. Ez önmagában még nem baj, sőt, hát ez volt ez a zsidóknak a szokása, hogy állva imádkoztak, széttették a kezüket, az ég felé tárták. Arcuk fedetlen volt, ami azt jelképezte, hogy várják Isten áldását, Isten dicséretét, Isten, az Istennek való átadást, önátadást fejezte ki ez a gesztus. Tehát azzal, hogy állt, azzal még önmagában nincs semmi baj. Hanem utána Jézus szavaiból kiderül, hogy ő a templomnak azon a részén állt, ami a legközelebb volt a szentélyhez. Ugye talán, akik voltak bibliaiskolában, tudják, hogy ugye volt egy külső udvar, meg egy belső udvar, és ott a belső udvarnak egy pontjáig el tudtak menni még az emberek, a zsidó férfiak, a nők azok kim kellett, hogy maradjanak, de a férfiak egy kicsit beljebb mentek, és közelebb juthattak a templom, az épületéhez, ahol viszont már csak a papok meg a léviták mozoghattak. De ez az ember, ez egészen közel megy, mert azt mondja Jézus később, hogy a farizeus pedig hátul állt meg, vagyis ővel ellentétben előre ment, egészen egy olyan helyre, ahol nagyon közel lehetett a szentélyhez, ahova ő ugye a saját megítélése szerint már tartozott tulajdonképpen, mert ő igaz ember volt, aki Isten közvetlen közelébe állhat meg, mert hát ő betartja a törvényt. Ez a korrekt imatartást, ez már önmagában egy kicsit kezdi ugye befelhőzni, már látszik, hogy itt valami, ő előre megy, és odáll a, nem tudom, ahol sokan látják, egészen közel Istenhez. A farizeus ott elől, a másik meg a bűnös vámszedő ugye ott hátul. Már itt érezzük ezt az önigazultságot. Olvasok az egyik ilyen magyarázónál, Kenneth Baileynek hívják, hogy egy szigorú farizeus szemében a vámszedő kétségtelenül olyan ember volt, aki a föld népe kategóriájába tartozott. Ha egy farizeus véletlenül hozzáért egy vámszedőhöz vagy máshoz, aki ugyancsak a föld népe kategóriájába tartozott a szemében, de a hívők között volt, ezáltal tisztátalanná lett, mert a tisztaságot tekintették a legnagyobb erénynek, és a semmi között nem, körülmények közt nem lehetett veszélyeztetni. A testi elkülönülés szemükbe feltétlen szükségszerűség volt, ezért kínosan ügyeltek arra, hogy még azok közelébe se kerüljenek, akik ugyancsak az oltár köré gyűlő bűnösök voltak a szemükben. Na hát ezért áll egy feltűnő helyre, de úgy elhúzódva a többiektől ez a farizeus. De hogyan imádkozik? Azt mondja Jézus róla, hogy imádkozék magában. Magában. Na most ez egy érdekes kifejezés, mert első olvasatra mi azt értenénk rajta, hogy hangtalanul imádkozott, tehát úgy magában belül némán imádkozott. De testvérek, valószínű, hogy Jézus nem ezt akarta mondani. Ezzel az itt szereplő görög kifejezés sokkal inkább azt jelenti, hogy önmaga felé fordulva imádkozott. Ez proszheautón, úgy van görögül, majd mindjárt a Bakti Juditot meg tudjátok kérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy maga felé fordul, maga körül forogva, önmagánál leragadva, németek kedvéért, bei sich selbst, önmagánál maradva, önmaga körül forogva imádkozott ez az ember. Nem hangtalanul, hanem valószínűleg nagyon is hangosan. Mert a farizeusok, ugye, ahogy mondtam is, nagyon szerették, hogyha az emberek látják az ő nagy kegyességüket. És itt is bizony valószínűleg megálltott elől ez az ember jó központi helyen, és amilyen hangosan csak lehetett, elkezdte az imádságát mondani. Amely imádság nem Istenhez szóló imádság volt, hanem egy róla szóló imádság. Egy róla szóló imádság. Proszheautón. Maga felé fordulva imádkozott. Bár külsőleg Istenhez szól, de valójában nem Istenhez szólt, hanem maga körül forog. Négyszer fordul elő az imádságában az én szó. Én. Az egója, amit simogat, úgymond imádság örve alatt. Úgyhogy jó hallják a többiek, akik ott állnak nem messze tőle. Nem rugaszkodott el magától egy pillanatra se. Az egész egy, nem is tudom, ima színjáték, amit végbe visz. Az, hogy mit imádkozott, ez a következő kérdés. Mit imádkozik ez az ember, hogy közelebb megyünk hozzá? Mit imádkozik? Azt mondja, hogy Isten, Theos. A zsidók így szólították Istent. Idáig még semmi baj nincsen. Ez a szigorú monoteizmusukról tettek tanúságot, hogy egy Isten van csak. És minden zsidó így szólította Istent, aki csak egy kicsit is hitt benne. Isten, az egy Isten, a mi Istenünk. Isten, hálát adok neked. Ó, de jó kezdés, mondanánk, ugye? Hálaadás is. Milyen csodálatos, ha valaki hálát ad az egy Istennek. Hát van miért hálát adni, nem? Hát van, persze. De miért ad hálát ez a jó ember? És itt megint az egész elferdül. Mert mit csinál? Először is elmondja, hogy ő hálát ad azért, hogy nem olyan, mint mások. Hálát adok neked, hogy én nem vagyok egy rabló, így mondja, egy rabló. Nem vagyok egy adikosz, egy csaló ember. Nem vagyok egy házasságtörő ember. És hogy így el tudjuk szinte képzelni ezt, hogy így körülnéz egy kicsit így, és akkor a szemes arkából meglátja a vámszedőt, és akkor még odaragasztja, hogy mint például ez a vámszedő itt. Aztán újra föltekint a szentélyre. Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint nem tudom kicsodák. Összeveti magát ugye másokkal, a nálánál is rosszabbakkal, hogy így mondjam, és eközben ő természetesen felmagasztosul. És még inkább felmagasztosul önmaga szemében, amikor elkezdi elmondani, hogy ő bezzeg mit csinál. Mert mit csinálok én? Ezekhez képest böjtölök kétszer egy héten. Az Isten törvénye, a zsidó törvény, Mózes törvénye egyszeri böjtöt írt elő a zsidóknak egy évben. A nagy engesztelési naphoz kapcsolódóan kellett böjtölniük. Ő nem, ő a egy héten kétszer. Hú, micsoda vallási teljesítmény. Ezt az atyák hagyományából vette egyébként, akik megszaporították a böjtök számát. Ez nem Isten akarata volt, ez egy emberi kitaláció volt, de ő ennek is eleget tett. Ő többet tett, mint amit Isten akar. Ő többet tett le az Isten asztalára. És a másik szava is ugyanebbe a kategóriába tartozik. Dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Tizedet adok mindenből, ez a dézsma, ugye. Elő volt írva a törvénybe, hogy bizonyos dolgokból kellett tizedet adni, olajból, különböző ilyen borból, különböző, meg van határozva, azt hiszem négy dolog volt, amiből tizedet kellett adni, másból nem kellett, de a farizeusok odáig mentek, hogy bármit szereztek, annak a tizedét ők letették. Bármit szereztek. Mindenből, amit szerzek. Én aztán egy csúcs farizeus vagyok. Tényleg ebbe is többet teszek, mint amit Isten kíván a Tórában. Én még az atyai hagyományokat is überelem szinte. Értitek ezt a... Most ezekért ő hálát ad az Istennek, hogy ő ilyen nagyszerű ember. Micsoda hamis önértékelés, amiért, tehát magáról egy abszolút rossz képe van, de hálát ad Istennek azért, az egész egy önmagába való ellentmondás, egy meghasonlás. Ez egy tényleg azt mondom, hogy elviselhetetlen, taszító önigazultság, amit közszemlére tesz, amit nem csak úgy magába hordoz, hanem a másokkal is hallhatóvá és láthatóvá teszi a számukra. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy csupán egy kitalációja volt Jézusnak, hanem ez egy példázat ugyan, de egy a valóságról szólt. A valóságról szólt. Még ha megfontoljuk, hogy azt, amit már mondtam korábban, hogy a farizeusoknak is voltak súlyos bűneik, akkor meg az ember gondolja, hogy ez egy dicsvágyó, egy pénzsóvár, egy hataloméhes ember, és ezt így adja elő Istennek. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ezek. De bezzeg, milyen jó vagyok én. Én már egy igaz ember vagyok. Hát így imádkozott. Mi is tudunk így imádkozni? Én is tudok így imádkozni? Nézzük ötödször, hogy is befejezésül, hogy mi volt ennek a farizeusnak az alaptévedése. Sok tévedése volt, de a legalapvetőbb tévedését szeretném kiemelni előttetek, mert ez a legfontosabb. Azt hitte ez az ember, és ez az alaptévedés, ez átitatta az egész szívét, a gondolkodását, az érzéseit, az egész kegyességét átitatta ennek az embernek, az emberekhez való viszonyát, a kapcsolatrendszerét. Ez határozta meg, ez az alaptévedés, hogy az én jó tetteim, azok sokkal többet érnek a bűneimnél, és ezek által az én bűneimet Isten előtt rendbe hoztam. Jó tetteimmel ellensúlyoztam bőven azt a néhány gonosz tettet, amit elkövettem. Ugye ez a mérleg serpenyője, két serpenyő van, egyikben vannak a rossz tetteim, a másikban a jók. Én tettem rosszat, a farizeusok nem tagadták, hogy ők rosszat tettek, nem ezzel volt a baj, tudták ők, hogy nem teljesen tiszta emberek, vitték ők az áldozatokat Istennek, csak az volt a probléma, hogy a mérleg másik serpenyőjébe belerakott jó cselekedeteik, azok számítottak nekik, és azokra építették azt, hogy Isten ezek miatt bennünket igazaknak tekint. Nem az áldozatok miatt, amiket vittek, nem az engesztelő áldozatok, hanem a tetteikre építették, a jó tetteikre, úgymond a törvény szerint való vallási tetteikre építették azt, amit így mond, megigazulás tudatukat. Ezt az öntudatot, hogy én igaz vagyok Isten előtt. Véghez vittem azt, amit Isten megkíván a mózesi törvénybe, sőt, még annál többet is, mert az atyai hagyományokat, az azokhoz fűzött kommentárokat megérte, azokat is végbe vittem. Már rég rendbe hoztam azt, amit elrontottam az Istennél. Engem igaznak tekint, ezekre tekintett el, amiket én véghez vittem. Az kétségtelen, testvérek, hogyha ez így működne, ha igaz lenne az, hogy egy embert az Isten a jó tetteire tekintettel igaznak nyilvánít, és elereszti a bűneit, és megbocsátja a bűneit, akkor az biztos, hogy ez a farizeus valóban nagyon nyugodt lehetett volna. Csak hát súlyosan tévedett. Súlyosan tévedett. Az az igazság, hogy a bűneinek is túl kis jelentőséget tulajdonított, és túl nagy jelentőséget tulajdonított a jó tetteinek. Az Istennel pedig nem számolt úgy, ahogy kellett volna. Az Isten szentségével nem számolt úgy, ahogy kellett volna. Hát súlyosan tévedett ez a fickó. És azt mondom, testvérek, hogy aki ma is hozzá hasonlóan gondolkodva ül egy templompadban, az ugyanúgy téved, és nagyon becsapja magát. Azért kell benneteket újra és újra figyelmeztesselek. Nehogy így gondolkodjatok, ti sem, meg én sem, magamat is kell figyelmeztessem. Ma is úgy ülhetünk itt a templompadban, hogy elfogadjuk mi, hogy vétkeztünk. Persze. Mindenki vétkezett, én is vétkeztem, az vesse rám először a követ, aki nem vétkezett. Persze. Csak hogy aztán lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a jó tetteink, a jótékonyságaink tömkelegével már ellensúlyoztuk Isten szemébe mindazt, amit rosszul cselekedtünk, és már elértük azt, hogy Isten nem bűnösnek, hanem igaznak minősített bennünket. És ezért az ilyen emberek, testvérek, ma sem akarnak foglalkozni se azzal a ténnyel, hogy a bűneik milyen komoly súllyal bírnak, és azzal sem, hogy a jó tetteik pedig kevesek, és egyáltalán nem idézik elő Istenben, hogy azért a vétkeiket megbocsássa. Egy szamár csökönyösségével hiszik az ilyen emberek mind a mai napig, hogy nekem több jó tettem van, mint rossz, és ez a több jó tett, ez elég súlyos ahhoz, hogy ezekért Isten megbocsássa nekem, amit rosszul csináltam az életem folyamán. Eszükbe nem jut, hogy az én jó tetteim semmit nem érnek az Isten előtt, és ezeken nem tudom megvenni a felmentő ítéletet a magam számára. És így azt se fontolják meg, hogy egyedül Jézus vére ér annyit az Istennek, hogy megbocsásson nekem. Egyedül az ő áldozatáért megbocsát nekem, mert megígérte. De csak azért. És mivel Jézussal se foglalkoznak az ilyen vallásos emberek, se az áldozatával, se az engeszteléssel, semmivel, amit Jézus igazán tett, ezért aztán nincs a szívükbe igazi bűnbánat sem, nincs a szívükbe bocsánatkérés sem, nem foglalkoznak ezzel, mert ez valahogy szükségtelennek látják. Ugyanúgy, mint ahogy ez a régi farizeus. Megelégszenek azzal ma is, hogy én hiszek Jézusban, hiszek Istenbe, hiszek a Szentlélekbe, énekeket éneklek a keresztről, a feltámadásról, még azt is elismerem, hogy vétkeztem az Isten ellen, de hogy bűnbánatot kéne tartanom, meg bocsánatot kéne kérnem, belekapaszkodva kétségbe, és mint az a vámszedő majd látjuk, az Isten kegyelmébe és irgalmába, amit nem én érdemlek ki a legkisebb mértékbe, hanem amit ő ad nekem, mert Jézus érdemelte ki. Ma már tudjuk, hogy Jézus érdemelte ki, ő még akkor nem tudhatta. Ő még akkor csak az áldozatba bízhatott. Hát testvérek, ilyen módon, ha azt gondoljuk mi, hogy ilyen módon elérjük azt, hogy Isten megbocsássa azt a tömkeleg bűnt, amit az életünkbe elkövettünk, meg még majd elkövetünk, hogy én azért, Isten, hát nem vagyok jó ember azért, vannak nálam jobbak is, de hát rosszabbak is, és azért én azért cselekedtem azért egy-két jó dolgot az életben, meg most is itt vagyok, meg a Bibliámat is szoktam olvasni, meg ide járok, oda járok. Hát azért igyekszem, és akkor csak elfogadsz már engem ugye ezek miatt, és csak nem kell aggodalmaskodnom itt a bűneim, meg azok ítélete miatt. Hát akik így gondolják, testvérek, azok nagyon, nem tudom, hogy mondjam, hogy mennyire rosszul gondolják. Magukat csapják be. És valójában ezt a mentalitást, hogy így mondjam, nem csak az igaz megtérés előtt, hanem az igaz megtérés után is el lehet sajátítani. Az itt még a még nagyobb tragédia. Amikor lehet, hogy egy ember eljut odáig az életébe, hogy én megértettem, hogy Isten szemében egy nyomorult ember vagyok, aki semmit nem tehetek azért, hogy megigazítson engem. Belekapaszkodok Jézusba, bűnbánattal bűnt vallok neki, elhiszem, hogy megbocsátott az ő vérért nekem az Isten, és megnyugszok. És aztán elkezdem Jézus követését. És egyszer csak megint ugyanoda jutok el, hogy elkezdem azt hinni, hogy most már azért fogad el engem Isten, mert azért én olyan jó hívő ember vagyok. Mert azért én szolgálok, meg tizedet fizetek, meg ezt csinálok, meg azt csinálok, és valahogy megint visszavedlünk farizeussá. Valahogy újra felbukkan bennünk, és egyszerűen erőt vesz rajtunk ez a farizeusi gondolkodás. Elfelejtjük azt, hogy Isten továbbra is az életünk utolsó pillanatáig egyes-egyedül, ahogy a reformátorok mondták, solus Christus, egyedül Krisztusért. Sola gratia, egyedül kegyelemből, és sola fide, egyedül hitáltal fogad el bennünket. És ahogy a megtérésünk előtt nem tehettünk ezért semmit, a megtérésünk után se tehetünk ezért semmit. Mindig csak hihetünk az evangéliumban, hogy Krisztusért kedvesek vagyunk Istennek, és megbocsátotta az összes nyomorult bűneinket, és minket igaznak nyilvánított. Ebbe találhatunk mindig megnyugvást, különben elviselhetetlenül farizeusok leszünk, testvérek. Már megtért emberként is. Eljutunk oda, hogy én külön vagyok a Csabinál, én külön vagyok a nem tudom kinél, mert sokkal komolyabban veszem a templomba járást, meg a győ. Én nem azt csinálom, mint X, meg Y, megkülönböztetem magamat másoktól, mert én magasabb rendű hívő vagyok, mint azok. Állandóan kritizálok mindenkit magam körül, senkivel nem vagyok békességbe, senkit nem tudok szeretni, mert én, és nekik is olyanoknak kellene lenni, mint én vagyok. Nem leszek közösségi ember, mert képtelen vagyok beilleszkedni azok társaságába, akik nem olyanok, mint én, akik nem úgy gondolkodnak, mint én, és egy ilyen magányos farkas leszek a hitélet útján, aki kerülöm a fizikális társaságát a többi hívőnek is, mert nehogy még itt beszennyezzenek engem valahogy. Az alsóbb rendű, nem tudom, miükkel. Hát ez borzasztó, testvérek, hogyha már hívő embert is elővesz ez a dolog. Már pedig megvan a kísértésünkre jár. Úgyhogy gondolkodjunk ezen, mert nehogy érintettek legyünk már, úgymond újjászületett, megtért emberként is a farizeizmusban. Na, befejezem azzal, hogy az Úr Jézus hogyan fejezte be ezt a példázatot, hogy a félreértéseket elkerülje. Semmi kétséget nem hagyva, megfellebbezhetetlenül, isteni tekintéllyel azt mondja Jézus, mondom nektek. Ez nem az atyák mondták, meg nem a Tóra mondja, nem én mondom nektek, az Isten fia, hogy ez a vámszedő, ez megigazulva ment haza, inkább, mint a másik. Vagyis a másik nem ment haza megigazulva. A másik, a farizeus bűnösként ment haza, kárhoztató ítélet alatt tért haza a templomból. Mindegy, hogy Istenhez beszélt, mindegy, hogy hálát adott, mindegy, hogy hova állt, mindegy, hogy mit mondott, mindegy, hogy mit cselekedett az életébe, semmit nem ért az Isten előtt. Most azt, testvérek, mi el nem tudjuk képzelni, hogy amikor Jézus ezt a csattanót kimondta, akkor az milyen döbbenetes hatást válthatott ki az emberekbe, akik ott hallgatták ők. Hát ez sokkolta őket, mert az egész gondolkodásuk, akik hallgatják Jézust, e körül forgott, hogy ha jót teszünk, akkor hát azzal jóvá tesszük Isten szemébe a rosszat, és akkor ő már elfogad minket, azt nincs velünk semmi baja, meg nekünk se vele, és akkor így szépen elédegélünk. De nem így van, mondja Jézus. És akkor az emberek, micsoda? Jól értettük ezt? Azt mondta, hogy a bűnbánó bűnös, a vámszedő, ez az utolsó, mondták, hogy kicsoda. Ez a templomot megigazulva hagyta el, és vele szemben a kegyességben, a buzgalomban oly kiemelkedően teljesítő farizeus. Sok jót tette, fabatkát nem ért. Hát mi csodát? Igazságtalan az Isten? Nem jutalmazza a jót, és nem bünteti a bűnöst? Azt mondod, Jézus, hogy igazságtalan az Isten? Azt mondod, hogy a törvény nem azért adatot, hogy általa megigazuljunk az Isten előtt, hanem hogy összetörjön bennünket, és bűnbánatra indítson, és bocsánatkérést? Te ezt akarod mondani? Hát ne haragudj te, tehát a törvényt leértékeled, lebecsülöd a törvényt, te egy törvénytaposó vagy, ráadásul Isten káromló is vagy, és minket bántasz, mondhatták a farizeusok, minket, akik több évszázad azon fáradozunk, hogy a mi népünk Isten félő legyen, és betartsa a törvényt, és elkerüljük a babiloni fogsághoz hasonló nemzeti tragédiát? Hát minek nézel te minket? Ezek az emberek azt mondták volna, ha ma élnek, hogy Jézus egy gyűlöletbeszédet tartott. Rögtön megbélyegezték volna. Gyűlöletbeszéd. Azt mondta, hogy aki jót tesz, ráadásul Isten törvénye szerinti jót, az nem tudja kiérdemelni az Isten bocsánatát, megigazító ítéletét, hanem csak 100%-ból kegyelemből lehet megigazulni. Hát ez botrány. Botrány. És mégis így van, testvérek. Jézus vállalta ezt a karambolt, ahogy mondtam, hogy az egész társasággal karambolozott, összeütközésbe került. Mert itt ő tudta, hogy élet-halál kérdésről van szó. Ezzel kezdtem, ezzel fejezem be. Élet-halál kérdés, hogy egy ember hogyan lesz igaz az Isten szemébe, és elhitetheti magával valaki, hogy így, ahogy a farizeus, de ne hitessük el magunkkal, sőt, ábránduljunk ki ebből a tévhitünkből, egyszer és mindenkorra. És valahogy forduljunk majd a vámszedő felé, aki egy más ember volt, és a megigazulásnak az igaz útját éppen általa demonstrálta az Isten. De mivel ezt jövő vasárnap is el fogom mondani, de minden Isten tiszteleten el kell, hogy hangozzon. Most ez is legyen itt a végén. Hogy az ember az Isten törvénye által leverten, kétségbeesve, és alázattal fordulhat egyedül Istenhez, aki azt ígérte az evangéliumban, hogy Jézusért megbocsátok neked minden bűnt. Hidd el ezt az ígéretet, és így kérj bocsánatot az Istentől, és maradj meg emellett, ha hiába tértél meg, hiába vagy nem tudom milyen nagy szent ember, maradj meg, maradjunk meg, én is maradjak meg a kegyelem mellett, ami ingyen való, nem az érdemünk, Jézus érdeme egyedül. Higgyük azt, hogy érte megbocsátattak a bűneink, és elfogadott minket Isten. Nem csak egy kis időre, hanem örökre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te mindig hirdeted az evangéliumot. Köszönjük néked, hogy az az evangélium, hogy te érdemelted ki a bűnbocsánatot a bűnösöknek. És nem csak, hogy te is, és majd ők is kiérdemlik maguknak egy kicsit, hanem egyedül te. És nekünk nem hagytál semmit. A bűnösöknek nem hagytál semmit. Lehetünk akármilyen jó emberek, megtérhettünk akárhányszor, végezhettünk az életünkben bármilyen igeszolgálatot, hozhattunk akár mekkora áldozatot, mindez a megigazulásunk szempontjából semmit nem jelent. És ezt olyan nehéz elismernünk, de olyan jó elismernünk, olyan jó felismernünk, hogy neked köszönhetünk mindent. És megértenünk, hogy a megváltással függ össze a megigazulásunk, nem a mi jó tetteinkkel. És a megváltást te végezted el egyedül. És nekünk semmi részünk abban, még egy kicsit se tudjuk magunkat megváltani. Megaláz ez, de mégis megnyugtat. Köszönjük néked, hogy fölragyog előttünk a kegyelem miben léte. A te szeretetednek, elfogadó, megbocsátó lényednek a titka. Jézusunk, köszönjük néked, hogy köztünk a legnagyobb bűnös is találhat bocsánatot, és a legigazabb ember se találhat bocsánatot. Segíts bennünket, Urunk, hogy ha a farizeusnak ez a lelkülete volna bennünk, tudjunk ettől elfordulni, és így magunkat a porig alázva engedni, hogy megtisztíts minket kegyelmeddel, amely minden bűnre elegendő. Köszönjük néked, hogy imádságba fordulhatunk hozzád, és hogy te megerősítesz minket az evangélium ígéretével, a kegyelmed, a bocsánatod, megigazító, felmentő ítéletet felől. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a mai igének a figyelmeztetését, és add, hogy komolyan vegyük minnyájan. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy rád bízhatjuk a jövő hetünket is. Kérünk, hogy légy velünk, vezérelj bennünket az útunkon, és add, hogy megmaradjunk a kegyelem dicsérete és magasztalása mellett, és tanuljunk meg belőle élni, egyedül a kegyelmedből élni. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, hogy légy velük. Lelkileg is te erősítsd őket, vond magadhoz közel a szívüket, és testileg is gyógyítsd őket, és add vissza szeretteiknek, ha lehetséges. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rád mindazokat, akik itt a szívünkben vannak, ki az édesapját, ki a nagyapját, ki a presbitertársat. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a családtagokért is, hogy légy velük is, őket is te erősíts, te nyugtasd, te adj el igazodást, békességet. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a mi nemzetünket, Urunk. Látod, a hamis vallásosságnak milyen tömegei vannak körülöttünk is. Hányan hiszik azt, hogy ha ezt csinálják, azt csinálják, akkor ezáltal kedvesek lesznek előtted. Mennek ide, mennek oda, gyújtják a gyertyákat, mondják az imákat, zarándokolnak jobbra-balra. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem kell erre az útra mennünk, és kérünk, hogy segíts mi népünknek, hogy fölvilágosodjon, megértse, hogy más útja van a kegyelemnek. A veled való megigazulás máshol érhető el. Kérünk, segíts minket is, hogy mi is tudjuk bátran vállalni a karambolt azokkal, akik mást hogy gondolják, mint ahogy te mondtad, Jézus. Segíts, hogy hirdessük az evangéliumot az embereknek, hogy megértsék, hogy mekkora a kegyelem, milyen nagy a te áldozatod, milyen értékes a te áldozatod. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így népünk vezetőit is most ebben a nehéz helyzetbe. Kérünk, segíts, adj nekik bölcsességet, könyörülj még rajtuk, hogy távozzanak el minden hazugságtól, és járhassanak a te útadon. Könyörülj rajtuk, és védjed a mi vezetőinket, és add meg, hogy a mi nemzetünk tanulja meg értékelni azokat, akiknek a kezére bíztad. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg most a mi könyörgésünket, nem a mi érdemeinkért, hanem a te nagy kegyelmességedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Ifjúsági óránk van hétfőn 7 órakor este. Kedden bibliórát tartunk 18 órától, a Bírák könyve következik. Egy általános bevezetést adok, kezdjétek olvasgatni, akik jönnek, vagy szeretnének jönni, lapozzák át a Bírák könyvét egyszer-kétszer. A kisifi is megtartásra kerül pénteken délután 5 órakor, énekkar is lesz, és a hittanórákat is a szokott rendbe tartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem, hogy második alkalommal, hogy esküvőre készülődünk, Horváth Krisztián jegyzette házastársul Major Bernadettet. Házasságuk október 15-én 17:30 lesz délután itt a templomunkban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Végül hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezet kifizette a kisteleki templom ráeső részét, tehát amit vállaltunk önerőgyanánt, azt tegnap vagy tegnap előtt elutaltuk, de itt szükséges még a további adakozás, mert a gyülekezetünknek a tartalékaiból is nagyjából 5 millió forintot ki kellett fizetnünk. Nagyjából ennyi már bejött az adakozásból. Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy tudja még ezt az adakozást vinni tovább, az az alapítványba a templom építésre, megjelöléssel utaljon továbbra is még pénzeket, hogy vissza tudjuk tenni a gyülekezetünk tartalékába az onnan kivett pénz összeget. Tehát kérem a testvéreket, hogy adakozzunk tovább is a kisteleki templomra. Minden esetre úgy tűnik, hogy a végszámlát az is kifizetésre kerül az egyházkerületen, és mi megoldjuk ezt a dolgot, és akkor így olyan 200, hát durván 290 millió forintos építkezésen vagyunk túl. Tehát azért is, hogy ennyi pénzt, tehát 35 millió forintot át tudtunk utalni egészen pontosan. A kistelekiek is adtak, a kisteleki önkormányzat is 15 millió forintot, mi 20-at tettünk bele. Tehát az, hogy a héten ezt a 15 plusz 20, vagyis 35 millió forintot át tudtuk utalni, ez nagyon fontos dolog, és nagy hálára ad okot. Viszont még nagyobb hálára ad okot, testvérek, hogy itten Sutyomba, vagy nem is tudom, a fű alatt, azért fölépült egy templom Kisteleken. És egy gyülekezetnek lett ott egy nagyon szép háza, ahol szólhat az ige, ahol elkezdhet kovácsolódni egy közösség, és ez szerintem mindennél többet ér. A háznál is többet ér a gyülekezet közössége, úgyhogy és van egy kis gyülekezet, imádkozzunk értük. Imádkozzunk azért, hogy tovább folyjon ott a lelki munka, és épüljön, szépüljön a gyülekezet is, és Isten dicsősége is növekedjen abban a városkában. Legyen áldott Isten, hogy ezt is megtehettük. Ahogy átadásra és átvételre kerül a templom hivatalos módon is, jelzem a testvéreknek, és előbb-utóbb meghatározza majd a presbitérium, hogy mikor legyen ott a templom átadási vagy felavatási ünnepségünk. Azt mindenképpen el fogom nektek is mondani, hogy tudjunk majd esetleg kimenni, és együtt örülni velük, és hálát adni az Úrnak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.